Prof. Angelo nem tartozott szorosan az intézethez. Ő, mint Adéltól megtudtam, a városhoz tartozott. Amolyan önkéntes tanár és tudós volt, akitől évtizedek óta az alsó tagozatosok megtanulták, hogy mi az élet. Délelőttönként iskolába járt, és híres állattanórákat tartott. Az idősebb generációk szinte kikövetelték őt fiaiknak és leányaiknak. Jól látható jövedelme a város legvirágzóbb üzletéből származott. Ő volt az alapítója és tulajdonosa az egyetlen állatkertnek messze környéken. Hajdanán kizárólag házi állatok szaporodtak e kertben. Még Potomáron vásárolta őket alapított homlokú parasztoktól a bőség idején. Fertőzés veszély gyanúja miatt a kertet csak a városon kívül a víztorony alatti erdőben hagyta berendezni az akkori vezetőség. Egyetlen fakerítés határolta el a területet, ahol sétáltak a disznók, libák és tehenek. Egyesek váltig állítják, hogy a paradicsom hűmása volt, mások szerint inkább hasonlított a satnya haszonállatok menhelyére. És látta Prof. Angelo, hogy ez így nem jól van. És megszerezte az első emberszabású út a cirkuszból. Hát lopta. Istenem. A méteres fürge majom nagyon nem egyezett az édeni környezettel, és a tanár úr még aznap vásárolt neki kötelet, amelynek egyik végét egy fához, másikat az állatnyakához erősítette. Csak hogy a vendégek ne egy szabadságában túl korlátozott, berácsozott majmot lássanak. Másnap a látogatók olyan 4-5 méter magasan egy akasztott emberszabásút láttak szemben az éden kapujával. Élve a bőség idejének lehetőségeivel, mielőtt bárki észbe kapott volna, Prof. Angelo beperelte a város vezetőségét, mondván, hogy nem hajlandó kielégíteni a lakosság jogos igényeit. És a vezetőség legnagyobb megdöbbenésére a sajtó leplezetlen támogatásával ketreceket és beléjük való vadakat nyert a tárgyaláson. Ettől kezdve fellendült az üzlet. A háború alatt a pincékből odavágytak sokan. Olyannyira, hogy hamarosan az állatkert lett a leghosszabb villamosjárat egyik végállomása. Nosztalgikus okokból még ekkor is ragaszkodott a kezdet nehéz idejének haszonállataihoz. Gondozta, táplálta őket, s ez egyszeriben csodás eredményt hozott. Idegenek érkeztek, szervezett csoportok jöttek megtekinteni és megsimogatni az ország legöregebb tehenét. Szertárunk, hogy úgy mondjam, pazar volt. Csak az emlősök elfoglaltak egy teljes körfolyósót. A kisebbek fehér vitrinekben, a nagyobb a kettős sorban szabadon. Hím és nőstény egymás mellett, akár az életben. Tartósítószerek és poros tengeri füvek szagát szívtuk mindenütt. A rendes iskolák sem panaszkodhattak, de mi felülmúltuk őket, mert kis elhagyatott állatokra emlékeztettük Prof. Angelót, s nekünk ajánlotta fel először kertje elhullott vadjait. Teljességre törekedett, így jó néhány, még üres talapzat állt a folyóson. Előre gyártott síremlékek a várományos saját nevével, fajtájának latin nevével, és üres helyjel az életkornak. Leghosszabb ideje egy közönséges hím Ursus Arctos állt magányosan, név szerint Gedeon. Még a bírósági végzés juttatta az állatkertbe, de gyorsan átkerült a szertár tulajdonába. És Kleopátra ide nem követte őt. Új bocsokat nevelt, más hímektől, csúfosan hosszú ideje üresen hagyva talapzatát. Gedeonhoz vegyes érzelmek fűztek. Nevéről minduntalan egy gebe jutott az eszembe, és nem volt ez összhangban a sima, feszes töméssel. A név az sértetetlen, gondoltam. Nem, hogy nem lehet átírni egy nevet, mert át lehetne írni. De minden átíró hazudik, valamit letagad, valakit félrevezet, hiszen a régi név ott lapul az új alatt. Csak titok. Úgy éreztem, hogy egy medve a nevével sokkal azonosabb, mint a preparátortól kapott formájával. És mielőtt elhagytam az intézetet, fogtam egy krumplis zsákot, meg varrószerszámokat, és egy éjjel megfosztottam a magányos Gedeont fölös tengeri fűvétől. A délon kívül azt hiszem, mások nem vették észre soha. És lám, hetekkel később egy barna medvét nem hívhatok úgy, hogy Gedeon, mert ahhoz ki kellene vegyek egy csomó szalmát belőle, amitől erősen csökkenne az üzletforgalma. Szóval jelentős szertárban éltünk, Prof. Angelo akaratából. De igaztalanul állítanám, hogy csak állatkertjével aratta babérjait, kívülről tudta a nagy bremet, meg három rovarfajtával még többet is. Ellenfelei hiába bizonygatták, hogy mind a három fajta tetű ismert, legalábbis a hadifoglyok jól ismerték, hiszen ők hozták az országba magukkal, mert a város Profangelo pártjára állt, és szokása szerint a sajtó sem hagyta cserben. Az a pár mihaszna ellenfél pedig még azt is megbánta, hogy a világra jött. Egy életre elment a kedvük, hogy a mások bogaraival foglalkozzanak. Az órái lenyűgözőek voltak, annak is szánta őket. A nevelők közül, aki csak tehette, bejött minden héten. Főként, mikor a homunkuluszról beszélt, meg a torzszülöttekről. Azt szerették nagyon. Csak Adél nem meg én. Lehetett olyan 80-as, és az óráit kesztyűben tartotta. De láttam rajta, hogy másképp viseli, mint aki úr vagy finnyás. Az első óra végén magához hívott, megcirógatott, úgy kesztyűsen, és örült nekem. Mint mindenkinek, akit csak taníthat és emlékezni fog rá. Főleg ti, kis elhagyott állatok, titeket úgy szeretlek. Mondtas, még vagy három árvát odaintett, hogy őket is megcirógathassa. Attól kezdve gyűlöltem őt. Messze ültem le tőle, az amfiteátrum utolsó padsorában, ahonnan nem láttam jól, de hallottam mindent, mert egy ideig csak őt gyűlöltem, és nem azt, amit mondott. Amikor elég érettek lettünk, behozott egy nyulat, és közelebb ült az osztály. Én is. Egyszerű, szürke nyúl volt, termete alapján serdülő. Egy akváriumban lett elhelyezve az asztalon, és lassanként tényleg bekövetkezett az, amiről Prof. Angelo fél órája beszélt. Apró, sötét bogyók kezdtek megjelenni, majd egyre szaporodtak az edényben. Nem voltam meglepődve, ennél nagyobb sikert ért el, amikor öreg tyúkot delejezett. Terjedt a hír, és szünet után az intézet majd minden alkalmazottja megjelent. Ekkorra az állat már bevizelt, ágaskodott, kapart az üveget, kezdett büdös lenni az antik stílű teremben. Prof. Angelo a veszélyes polcról leemelte az éteres üveget, megmártott egy darab kavattát, és bedobta a nyúlhoz. Majd lefötte az osztálykönyvvel, hogy ne nagyon kapjon más levegőt. Lassuló mozgásnak lehettünk tanúi. Drága hallgatóim, biztosíthatom önöket, hogy az állat nem szenved. Mint mondottam, az állat alszik. A tudatlanság brutális, a tudás kegyelmes. Ennyi választja el a karóba húzást a villamos széktől. A gyermeket a felnőttől, amivé önök hamarosan válnak. A megismerés oltárán mi nem úgy áldozunk, hogy szétverjük egy titokban elcsent csirkefejét a ház mögött valami kővel. Ugye? Jól látja mindenki. Ez már maga a mellkas. És eddig egy csöpnyi vér nem folyt el. A tudás nem maszatol. Na, most kérem a vattát. Amit most látnak, nem más, mint a szíve. Pompál. Működik. Vért küld az álmodó agyba. Megint vattát kérek. Most kivágjuk. Ennyi volt. Köszönöm szépen. Éppen a varjút rajzoltam, és éppen a szemével bajlódtam, ami végül is fehér lett. Annyira fehér, hogy eszembe jutott Eberhardt, a homokbuckák, meg a tópartján a két oroszlán, ahogy állandóan elnéztek a szemközti házak cserépzete felett. Szóval éppen lemondtam róla, hogy egy kitömött madár látásával egyáltalán törődjek, amikor maga az igazgató jött értem személyesen is, amíg állt az osztály, fontos ügyben elkért Augusta nővértől. Augusta nővér gondolatainkat és érzelmeinket tanította meg kifejezni vonalak, tónusok, valamint színek segítségével. Gyakorlatilag csak az első kettőre, mivel a szín drága kincs egy intézetben. Egyszer ugyan festett előttünk vízfestékkel, de a papíron minden szín összefolyt. A víz a pohárban penészszürke lett, és sokakban gyanús emlékként élt tovább ez a demonstráció, ami erősen megcsorbította Augusta nővér, amúgy sem túl nagy becsületét. Márpedig ezen a becsületen hetente kétszer csorba esett. Kedden és pénteken. Valami régi, nagy bűnéért, egy árva minden órán lerajzolta őt. s ez bizony évi 104 rajzot jelentett, mert az árvaházakban nincs szünet. Évi 104-szer leste, hogy ki lesz az. Kirángatta kezéből a képet, szégyenében összegyűrte, aztán lépett hátrafele kettőt, és megállt a sírás határán. Ez általában óra közepén történt. Óra végére a rajz kisimulva belekerült a mappájába, onnan gyűjteményébe. Mániákusan gyűjtötte őket. Ezen kívül nem is csinált soha semmit nagyon. Nem sírt és nem kacagott, hanem könnyezett vagy mértékkel mosolygott a kivételes pillanatokban. Szerintem nem akadt rajta rajzolni való, még csak igazán csúnya se bírt lenni. Felejthetetlenül olyan volt, amilyen a tankönyvben az ember. Mindig úgy képzeltem, ha lenne arany középút, ő kihasználná. Sétálgatna rajta le s föl. Csak is a rajzokért lépne le róla, kedden és pénteken, hogy valamivel mégis biztosítva legyen, mikor meghal. Augusta nővéről szólni sem akartam, és látod, szereplők nélkül rendezett arccal mégis magot vetett, akármilyen csenevészet is. Éppen a varjút rajzoltam, és éppen a szemével bajlottam, ami végül is fehér lett, amikor az igazgató jött értem személyesen. Karomfogva lekísért az irodába, és ekképp szólt hozzám. Az ország életében új korszak kezdődik, és ezzel a tiedben is. Szükségünk van híres táncosainkra. Ma reggel informáltak, hogy a nagyapádat elsőként rehabilitálják. Könnyen megtévesztett vezetők hibájából történt, ami történt, akik elnyerik méltó büntetésüket. Vagy már el is nyerték, ki tudja. Büszkék vagyunk rá, gyermekem. Most eredj, minden részletről időben tájékoztatunk. A varjú szeménél folytattam a rajzot, ahol abba hagytam. Csak radírt használtam, hogy egyre fehérebb legyen. Engem még soha nem rehabilitáltak, és nem rehabilitáltam én sem. Egyszerűen nem tudtam annak a szónak a jelentését, így valóban változást éreztem az életemben. A nevelők egy külön asztalnál ültek valami dobogó félén, hogy rálássanak a tudatosan helytelenül étkezőkre. Mint egy szorgalmas élő óra szerkezete, ritmusban. A kanalok előbb a tányérokhoz, aztán a fogakhoz. Egy, két, há, és nyertünk. Minden hallatszott. Régen azt játszottam, hogy fél ütemmel eltértem ettől az óraműtől. Figyeltem, miként áll át lassan, alkatrészről alkatrészre az én ütememre. Egészségesebb napokon másfél perc alatt állítottam át több mint 300 embert, de soha nem származott nagy hasznom belőle. Most nem tudtam nyelni. Eltértem a nagy ritmustól. Kétségbe esve mellé ütöttem. Már abban sem voltam biztos, hogy Adél egyáltalán tudja annak a szónak az igazi értelmét, különben nem is találtam Adélt. Egy nevelő az ő helyére ült, és rá se szóltak. Egyre biztosabb voltam viszont abban, hogy Eberhardot előszedik a ládából. Beillatosítják, hogy ne legyen büdös, és valami gépet szerelnek bele, amitől majd addig táncol, amíg az országnak csak szüksége van rá. Fölmentem a szobámba, és már is aludtam a félelemtől. Úgy éreztem, ez a legbiztonságosabb, amikor egy egész országban rehabilitálnak. Adél költött fel. Ne félj, mondta. Ügyeidet rendeztem. Bejelentettelek a Szabónál. Megkérdeztem, tudja-e, hogy mit csinálnak Eberhardtal. Azt felelte, persze, hogy tudja. Kiássák és átviszik egy másik jóval kisebb, ám annyival nevezettesebb temetőbe. Lehet, hogy éppen az ő szerelme mellé. Mert az országban biztonsági okból külön temetőbe helyezik a művészeket. Ezen kívül emlékházat rendeznek be neki, 100 meg 100 ember intézkedik szerte szét, hogy az évfordulóra minden tökéletes és megható legyen. De hiszen nem is tudják pontosan, mikor halt meg, mondtam. Tudják. Vagy azt hiszed, akadhat olyan, aki gyanakszik? Azt hiszed, az események közelébe férnek házatok volt lakói, a szomszédok, vagy az orvos? Hogy az az orvos nem tudja? Sőt, nem volt mellette, amikor nagyapád meghalt. Azt hiszed, nem a halálbeszédet szól majd akkor is a hangszórókból, ha véletlenül mást mondasz a mikrofonba? Egy elhárító hadműveletben fogsz asszisztálni, de még kiskorú vagy, ami mindenki előtt felment. A szöveget, amint most dolgoznak a szakértők, viszont nekem kell megtanítanom. Most rehabilitálják az összes táncost, festőt, költőt, akrobatát, mindenkit, akire a nép csak emlékezik. Ha az elhárító hadművelet jól sikerül, a forradalom kicsi lesz és túlélhető. Akkor nem is tévedtem sokat. Dehogy, csak éppen táncolni nem fog, mondta a dél, hogy megnyugodjak. A belváros előtt megállította az autót, pénzt adott a sofőrnek és beültette valami cukrászdába. Azt hittem, bemegyünk a templomba, ahol kereszteltek, de meg se álltunk előtte. Még másfajta templomok is vannak, mondta a dél. Mi most egy házzal odébb megyünk, ahol látszólag majd csak a testeddel foglalkoznak, az eredmény mégis gyönyörű lesz. Az egyetlen tökéletes ruha, amely számodra készülhet. Aznap, amikor kinövöd, nagyon el leszel keseredve. Műhelyről műhelyre fogsz járni, de minden szabó csak a fejét rázza. Pedig attól kezdve nincs is rá szükséged. Csupán annyira nehezen mond le az ember a fiatalságáról. Te lehet, hogy elteheted emlékbe, vagy kendőt varsz puha anyagából. Én kicseréltem erre a fekete-fehérre. Te vagy a legutolsó, akinek ruhát varrok, szólalt meg Benjamin, miközben a hattyúk uralmának bukását ábrázoló spanyol fal mögött vetkőztem, hogy méretet vehessen. Csak is az Adél kérésére teszem, hiszen számára vartam az egyik legfontosabb ruhát, még mielőtte megszülettél volna. Ez lesz annak az egyetlen utóda. Teljesen új ruhában nem is kezdenék, megöregedtem. Nemrégiben, miután lehúztam a vasredőnyt és felmentem a szobába, volt egy álmom. Éjjel a növényzet meglátogatja a régi szabóműhelyeket. Minden álmomnak címe van. Gyors rügyezésbe kezdtek a lefejezett próbababák, bokorrá bórjázottak a gombostűk, és vadul terjeszkedett a pázsit a bársonyon. Varrógépem úgy zakatolt, ahogy a vonat dübörög az alagútban, pedig hozzá se értem. Fehér lepedőt szegett be. Nekem, mint szabónak, pontosan kell tudnom, egy ilyen álom mit jelent. A legöregebb fa tövében ültem. Késő délután volt, és kora ősz. Pinace abis telefonica. Görög jegenyefenyő. Hazája Görögország. Ez sem ide valósi, gondoltam magamban. Mától fogva 9 éves vagy, mondta a dél, amikor rám talált. Ajándékokat hoztam neked, először is elkészült a ruhád. Hideg ősz jön, és az úton még így is fázni fogsz. A másik ez az óra. Nem régi, nem emlék, nem volt senkié. Most vettem a boltban. De hamarosan el kell kezdened figyelni az időt. Például vonatod indul nem sokára. Gyanakodva néztem a két idegen tárgyat. Ezek valahogy nem rendes ajándékok, az volt az érzésem. Megkerestem Engelhardot. Ki az az Engelhard? Kérdeztem. Fényképész egy fürdőhelyen. A nagyapád öccse. Aláírta a papírt. Ki kér? Nála fogsz segítkezni a műteremben. És miért kér ki? Mi az, hogy születésnapom van? Mi az, hogy figyelnem kell az időt? Miért adtál oda? Nem üvöltöttem. Nagyon halkan kérdeztem meg őt. Ott ült velem szemben a füvön, annyira szemben, mint az Isten. És odaadott. Nem adtalok oda, mert nem vagy az enyém. Megkerestem, hogy elvisz-e innen, és elvisz. Mert itt ölni fognak. A nagyapád rehabilitása elodázódik. Nem kell megtanítanom semmit. Nem kell megtanulnod semmit. De itt nem tudok rád vigyázni. Láttam már ilyet. Nincs az az árvaház, ahová ne dobnának mérgezett cukorkákat a vöröskeresztes repülőgépek. Forradalom lesz. Kérlek szépen, menj el. Ölnek, amennyit ilyenkor illik. Azután visszajössz. Kértem, hogy akkor jöjjön velem arra a fürdőhelyre. Várjon ő is ott, mellettem. Nem neked lesz most rám a legnagyobb szükséged, mondta. És megértettem, hiszen szeretett. A hátra levő időmet két feladatra szántam. Hogy korrigáljam a medvét, és hogy készítsek egy tisztességes rajzot Augusta nővérről. Gedeont tökéletesítettem a már említett módon, a nővért pedig lerajzoltam vacsora közben, A szíve helyén a szín háromszöggel, jobb hián fekete-fehérben. Bevártam a folyóson. Úgy tudom, el fogok menni, mondtam, amikor odaadtam neki a képet. Matatott vele lesütött szemmel, aztán három aprót lépett hátra, és nem állt meg a sírás határán. Gyorsan tovább is mentem. Csak ne ragaszkodna a varjukhoz, gondoltam magamban. Lefekvés előtt nyomon követtem szellemi fejlődésemet. A fémek, Newton, gravitáció, a gerinctelenek vége, gerincesek eleje, Euklidész, 11. axióma, a varjú a középkor kezdete, Dante pokol, az utolsó vacsora. Tanulmányaim e ponton értek véget. Nem sok, de egy fürdőhelyre elég. A forradalom után pótolom. Mondtam Adélnak, hogy mielőtt elmegyek, szeretném megnézni a várost. Nem sokat láttam eddig belőle. Egyszerűen kíváncsiságból. Ismét szét fogják lőni, nem? Megígérte, hogy levisz. Gyalog. Csak úgy sétálni egyet, mert ez pár nap múlva nem lesz pótolható.